90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
Hadnagyurak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli, elmúlt a húsvét, itt van április 14-e, kedd, a stúdióba pedig visszatért, legalábbis az ő kis otthoni, egészen elképesztően... Hát nem mondom, hogy modern, hanem hát rusztikus kialakítású házi stúdiójában Mihálovics András.
És a benti stúdióban természetesen Ács Gábor állja a sarat, mint mindig. Jó reggelt kívánok, hát én és a nagy érdeműnek.
Hát nem mint mindig, hát időnként mondjuk úgy egy a háromhoz az esélye, hogy én leszek itt bent, annak viszont jóval nagyobb, hogy te leszel ott kint. Úgyhogy ez igen.
Hogy telt a virtuális húsvét? Volt-e virtuális locsolkodás, vagy valódi locsolkodás?
Hát természetesen a virtuális 2020-ra kifejlesztett locsolóversek egyikét, másikát felhasználva telefonos öntözést hajtottam végre. Hát szerintem nem nagyon volt más lehetőség, úgyhogy ez egy ilyen év volt. Mindenkivel persze megbeszéltük, hogy remélhetőleg jövőre már visszatérünk a normális, megszokott kerékvágásba, és egyébként pont ezen agyaltam, meg azt vettem észre, hogy már az alapján klikkelek hírekre, hogy szinte semmi más nem érdekel, mint amiből nagyjából lehet kicsit így elmerengeni, hogy milyen lesz az életünk a következő hónapokban, és ugye napról napra az látszik, hogy hát semmiképp sem olyan, mint volt, tehát az, hogy itt most jaj, majd jön a meleg, jön a járvány, aztán ennek vége van, azt úgy nagyjából elfelejthettük, tehát erre már abszolút nem érdemes számítani.
Érdekes, én másra tippelnék.
Na, mire tippelsz?
Én azt gondolom, hogy rövidnek nem mondható ijedelem után hirtelen majd minden visszazökken a régi kerékvágásba, hiszen nem mondom, hogy ez jól van így, de azt gondolom, hogy azért a vállalkozások nagy része a úgynevezett régi világra van beállva. Nem hiszem, hogy olyan nagyon átstruktúrálódna például az, hogy a globalizáció miatt Kínából hozzuk a fokhagymát. Úgyhogy én abban bízom, hogy egy nagy ijedelem után, ahogy ugye hallhattuk, meg szerintem majd fogjuk is a mai adásba hallani, majd a jövő év utolsó negyedévére talán minden visszarázódik, úgyhogy röpködhetsz megint 3999 forintért.
Nem fogok.
Ezt így belátod, vagy most mi, hát, megleptél ezzel?
Én egyre inkább úgy érzem, hogy nem fogok, és az a legkisebb problémám lesz, hogy nem fogok ennyiért szerintem. A légiközlekedés az szerintem évek, sőt, szerintem nem is fog egy belátható időn belül visszatérni oda, ahonnan a járvány előtt elindult. Egyelőre mindenki azon dolgozik, hogy kitalálja. De jó, hogyha mondjuk 2 éven belül beoltanak mindenkit, és lesz a vírus ellen védőoltás, amely úgy tűnik, hogy működik, akkor esetleg 3-4 év múlva, de eddig nehéz előre tekinteni. Ez most sokkal valószínűbbnek tűnik nekem az alapján, amiket így olvasok meg, amiket ez alapján leszűrök magamnak, hogy ez nagyon elhúzódó lesz. Mindenki el lesz foglalva a következő másfél évben azzal, hogy megtalálja azt a kis szűk határmesdjét, hogy éppen ne döntse be a gazdaságát, de amennyire lehet újra nyissa az életet, de ne kockáztassa azt, hogy egy második, harmadik, ötödik hullámban visszatérjen a járvány. Ez egy sokkal fékezett habzású életet fog jelenteni, kötelező maszkviseléssel természetesen mindenhol, nagyon kevés rendezvénnyel, mert sosem lehetünk biztosak abban. Minden ország attól fog félni, hogy a másiktól visszakapja majd, ezért a szigorú korlátozások az utazásokra, azok nagyon sokáig szerintem fönn fognak maradni. Ne így legyen, én most azok alapján, amik most tényleg szembe jöttek meg, amiket próbáltam itt megnézni, elolvasgatni, cégeknek a reakciói, szakértői várakozások, nekem most ez úgy tűnik, hogy ez elég hosszú ideig eltarthat.
Igen, úgyhogy, meglátjuk.
Meg, erről még nyilván sokat fogunk beszélni, úgyhogy bízunk a tudósokban. Hogy kifejlesztik a védőoltást.
Ursula von der Leyen minden esetre azt mondta, hogy év végére kész a vakcina. A hétvégén olvastam ilyen nyilatkozatot.
Volt ilyen is. De azt is mondta, hogy senki ne tervezzen nyaralást idén, mert hogy nyáron nem igen lehet még utazgatni. Azért ez jóval pessimistább annál, amit korábban mondott ő is. A francia elnök pedig azt mondta, hogy szeptemberig legyen fönntartva a Schengeni övezet külső határainak a zárása, tehát egyáltalán le sem beutazni, és az övezeten belül sem javasolnak majd az államok mozgást, tehát nagyjából a vendégmunkás forgalom lesz az, amit egyedül szívesen látnak, azt is csak azért, hogy legyen olcsó munkaerő, aki leszedi az epret itt meg ott, meg hát nagyjából hasonlókok miatt. Úgyhogy egyre... Amellett, hogy jönnek
most nem pessimista péntek van, sem orgószerda, úgyhogy fejezzük be ezt, és ünnepeljük a Tiborokat.
Jó, oké, ünnepeld.
Isten éltesse a Tiborokat, nekik van ma nevük napja, és hát a Vártnál szerintem sokkal népszerűbb lett az ő nevük, miután a Napi Rajz című grafikákban, vagy kis karikatúrákban minden férfi Tibor, és minden nő Klára, úgyhogy azóta sokan szólítják egymást Tibornak. Ha így hívják az illetőt, ha nem, nem tudom, hogy értesültél előre a népszokásról.
Hát tőled.
Vagy egy szubkultúráról.
Miután néhányszor letiboroztál, utána rákérdeztem, hogy ez mitől van.
Igen, ugye ezért Tibor.
Te vagy a nagy terjesztője ennek, igen, tudom.
Igen, igen, igen. Aztán április 14-e van, azt nem tudom, említette, de mert egy pillanatig nem volt hangom az elején a műsornak, de hát lássuk, mi köthető ehhez. Hát kérlek szépen a trónfosztás, a Habsburgház trónfosztás 1849-ből. Kossuth Lajos kormányzó elnök lett ezen a napon 1849. április 14-én, tehát na ezt nem kellett volna. Mert így ezzel a trónfosztással az esélye is elszállt, hogy valamennyit megőrizzenek a szabadságharc vívmányaiból, mert ezen érthető okból nem csak a Habsburgok, hanem az európai államok is egy kicsit meghökkentek Kossuth Lajos ezen lépésén. Ezt 1865-ben reppenjünk át, április 14-én Abraham Lincoln amerikai elnök színházba ment ezen a napon, ennek a napnak az estéjén. Na, ez se kellett volna, mert ott várt a merénylője John Wilkes Booth, aki hát lelőtte az amerikai elnököt. Úgyhogy ez is egy szomorú dátum, miképp az is, hogy 1957. április 14-én családjával a románi Snagovba deportált Nagy Imrét letartóztatták, és budapesti börtönbe szállították. És még nincs vége a komor eseményeknek, mindent értek egyébként a napi felvezetőből ezek után, mert szinte jó hírt nem is nagyon hallottunk még idáig. 2009-ben ezen a napon mondott le a Gyurcsány kormány, ugye helyére Bajnai Gordon került a válságkezelő miniszterelnökként, és
ezt most jó hírként említetted.
Micsoda?
Ezt most a jó hírek közé soroltad. Ez egy jó, vicces volt, igen.
Igen.
De hát egyébként...
Mondom, hogy még egy jó hír sem hangzott el, hát ez sem volt az, amikor egy országkormány megbukik.
Ja, azt hittem, hogy ezt a jó hírek között
nem.
Említed.
Hát figyelj, nem minősíteném, akkor én azt gondolom, hogy már nem lehetett hova hátrálni akkor sem Gyurcsány Ferencnek, úgyhogy hát hét idejében.
Hát szerintem
vagy még talán lehet, hogy előbb is le kellett volna neki.
Szerintem mondani, is, tehát ez az abszolút jó hírkat. Én simán kimerem mondani, tehát ez szerintem nagy többség örült neki annak idején, igen.
Igen. Na, és 1970-ben az Apollo 13 oxigén tankja is felrobbant, hogy még egy kis szívderítő hírt halljak, már idézőjelbe téve a szívderítőt. És akkor igazából lépjünk át most már a jobb hírekre, mert tényleg elég komorra hangoltuk ezt a mai adásnyitást. Hát itt van például az, hogy 1889-ben egy Veres Ferenc nevű fényképész és feltaláló is egyben megoldotta a színek rögzítését. Kérlek szépen. És 2002-ben elindult az IVIV közösségi weboldal. Én emlékszem, amikor
először... Az egy érdekes történet.
Még egyszer?
Azért nagyon érdekes történet, igen. Az eleje igen. is, meg a vége is.
Igen. Hát lehetett tudni akkor már, ugye, hogy a Facebook micsoda aratást végez a közösségben.
Hát nem, mikor elindult, akkor még nem lehetett tudni.
Nem lehetett?
Na, akkor még nem.
Egymástól függetlenül találták fel. Én ennyire a sztorit, az indulást nem ismerem, de hogy aztán felzabálta a Facebook, az már egészen nyilvánvaló volt. Uh-huh. Igen.
És nagyon-nagyon gyorsan.
Igen. No, és egy nagyon fontosat elfelejtettem még megemlíteni, sajnos ez sem a szívderítő kategóriába tartozik. Hiába ilyen ez az április 14-e, 1912-ben első útján jéghegynek ütközött a Titanic, és 23 óra 40 perckor Új-Fundland partjai közelében, és másnap hajnalra el is süllyedt, 1517-en vesztették életüket ebben a akkori világot sokkoló katasztrófában. Na, a születésnaposokat már átbízom, mert én vagyok a rossz hírek hozója, azt meg nem szeretik.
Dehogy, és én nem szeretek születésnaposokat mondani, én visszadobom a labdát, nem jó, tudom. Ez a te kedvenc rovatod, én inkább mással foglalkoznék, de megadom magam, hogy ez neked nagyon fontos, úgyhogy parancsolj, válogass közülük nyugodtan.
Hát, inkább Kántor Endrére bíznám magam vakon. 1886-ban április 14-én született Tóth Árpád költő műfordító. 1945-ben a Deep Purple egyik oszlopa Richie Blackmore, angol gitáros, a zeneszerző is ráadásul. Aztán 1950-ben született Eszterházy Péter Kossuth díjas magyar író, sajnos ugye ő 2016 óta nincs már velünk, és ugyancsak fáj a hiánya Déri János újságíró, televíziós szerkesztőnek és riporternek, zseniális riportokat készített. És mi volt az a műsora, amiben ilyen UFO aktákat, meg ilyesmiket keresett, már nem emlékszem rá, de majd a hallgatók a 0-30-20-10-9-09-re megírják.
UFO aktákat?
Hát ilyen, nem tudom, ilyen félig ilyen sci-fi volt, meg nem tudom. Valami ilyesmi dereng nekem, de majd mondom, a hallgatók megírják, hogyha éberebbek nálam, mert én most így nem tudom.
Ez éppen nem dereng, de biztos megírják igen. a hallgatók. Igen, tegyétek meg. 0630-2010-909 a szokásos telefonszámunk, amelyre SMS-t lehet küldeni, illetve a WhatsAppon is, ez elérhető, meg a Viberként is.
Aztán a könyvtárosok világnapjáról sem feledkezzünk meg, bár nem könnyű az ő munkájuk, mert az a kérdés, hogy ki jár még könyvtárba, bár a minap láttam egy könyvtárat, ahol ilyen dicsőségfal is van, hogy ki volt rakva mindazon lelkes ügyfeleknek a képe, akik a legtöbbet járnak könyvtárba, és ki volt mellé írva, jó pofa ötlet egyébként, hogy hány könyvet kölcsönöztek a elmúlt hónapban, és ez alapján egy ilyen top listát raktak ki. Úgyhogy az meg meglepően sok ember tartalmazott, úgyhogy én azt gondolom, hogy urai még temeti a könyvtárakat.
Hát legyen így. Azt mondja, hogy nulladik típusú találkozások.
Na, ugye, hogy volt ilyen? Uh-huh. Jól emlékszem.
Most már megvan. Köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy megírtátok Déri János műsorának a címét. És akkor nézzük, mit írnak még a hallgatók. Azt mondja, a Cseperről Gödöllőre jól lehet haladni, az eső ellenére, írja F, a nagyon szerelmes futár, aki ezúttal a nyuszi ügyben nem küldött nekünk semmiféle információt. Azt mondja,
hát most hogy... húsvét miért küldött volna, érted? Hát csak találkozott nyuszival, mikor, ha máskor, ha nem húsvét?
Hát éppen ezért gondoltam, hogy talán még a húsvét utáni kedden is lesz valami róluk. Na, mindegy, ezt nem tudtuk meg. Jó reggelt kíván... Hú, kicsit egy poszt... Ez mostani? Posztapokaliptikus.
Igen, ezt neked címezték, minden kétséget kizárva.
Reggeli kép a fékezetesen habzó Skipol reptérről. Ami a koronaoltást illeti, mi lesz az oltás ellenesekkel, ők mennyire húzhatja? Hát, bárcsak már ott tartanánk, hogy velük kell foglalkozni, de a felvetés az jogos. Azt mondja, hogy hú, volt még egy másik érdekes felvetés, mármint a utazásokkal kapcsolatban, azt most hirtelen nem látom. Na mindegy, valami olyasmit írt a hallgató, hogy mi ez a pálfordulás, hogy semmi olcsó utazás, meg mintha utazások ellen beszélnek. Nem ellene vagy mellette beszéltünk, hanem én azt néztem, hogy igazából mi az, ami reálisan várható. Tehát majd pénteken lesz róla szó, elkezd ez a... Ugye, ami biztos, hogy marad bennünk, a maszkviselés, a kötelező maszkviselés az utcán, meg a buszon, azt én nagyjából biztosra veszem, minden európai ország szinte ebbe az irányba megy, nehogy amikor már túl leszünk rajta, visszatérjen a második hullámban a járvány ellenben, igen.
Te szereted ezt a maszkviselést? Én most volt alkalmam elég hosszú ideig ezt egyhuzamba viselni, hát egy teljesen megváltozott légzéstechnikát, tehát teljesen más életformát kíván ez a dolog. Direkt próbálom szoktatni magam hozzá, de borzasztó meleg ez. Igen, az első megfigyelése. Én kíváncsi vagyok, hogy 40 fokban majd maszkviseléssel hogy lehet majd élni és működni.
Hát majd szerintem több maszk kipróbálása után rájössz, hogy melyik az, amelyik a legkellemesebb, vagy legkevésbé kellemetlen, de ez nem kérdés, hogy viselni kell, tehát ezt majd mindenki megoldja magának. Ha nem tetszik, akkor azért, mert kötelező lesz, de ugyanígy ugye ez a, van már erre a social distancingre végérvényes magyar kifejezés, ez a távolságtartás, vagy nem tudom, mit szoktuk rá mondani.
Távolságtartás.
Ugye ez mondjuk a repülésben is, ha be kell tartatni, már pedig be kell tartatni, egyre többen követelik, hogy a középső ülést iktassák ki a légitársaságok.
Hát de az, na most akkor... 40 centit jelent? Hát ne vicceljünk már.
Na de ha ez mégis bekövetkezik, akkor gondolj bele, hogy a fapadosoknál ez mit jelent.
Igen.
Sőt, inkább ne gondoljunk bele, mert akkor na minden, mindenki gondolja tovább. És ugye erre már vannak jelek. És már több légitársaság, még nem Európában, de a világon már elment ebbe az irányba. Nyilván ideiglenesen gondolják ezzel visszacsábítani az utasokat, hogy majd, ha repülnek. Hát egyelőre mindenki próbál mindenfélét bejelenteni, hogy amikor lehet repülni, akkor mit tudnak majd csinálni, de Európában nekem nagyon úgy tűnik, hogy egy jó darabig nagyon minimális marad a forgalom. Ami érdekes, hogy ahhoz képest például a Vizernél már van olyan bázis, például Szkópje, ahonnan most péntektől tele van a menetrend, és mintha mennének a járatok. 3-4 nap előtte is ott vannak a menetrendben, amelyeknek olyan repterek között, amelyek mind a kettő határozatlan ideig zárva van, és fölhív már, hogy csekkolj be, mert mindjárt indulsz, tehát, hogy mennyire utolsó pillanatig várnak a törlésekkel, ez is érthetetlen. Na mindegy, ebben nem csúszunk bele, majd pénteken lesz miről beszélni, mert tényleg érdekes, de térjünk vissza Ursulához, aki azt mondta, hogy ne nagyon tervezzen senki nyaralást, mert hogy nem nagyon fog tudni repülni sem. Úgyhogy az utazás lesz az utolsó terület, ahol majd enyhítik a szigorításokat. Nagyon úgy tűnik, hogy termelni mindenki akar, a gazdaságot mindenki menti, de másik országból érkezőket nem sokan akarnak majd beengedni. Illetve, hát ahhoz, hogy mit mond Macron, meg mit mond van der Leyen, ahhoz még valószínűleg az olaszok, meg a görögök, ahol mondjuk a GDP, a turizmusból származó GDP elég szezonálisan érkezik, nekik is lesz néhány szavuk, de hát általában ők kicsik ahhoz, hogy bele tudjanak szólni ezekbe, hogyha össze-európai szinten szabályozzák már ezt. Na mindegy, nagyon előre szaladtam, elég sok érdekesség van ezzel kapcsolatban, meg hát sok hír is lesz, meg sok vita az unión belül is mindenképpen, annyit biztosan kijelenthetünk. Aztán majd fogunk ezekről beszélgetni. Jó, ide eldumáltuk az időt, akkor zenéljünk, és akkor utána
egyben minden nyomjunk le.
Hát igen, kb. Ezzel átugrottuk a lapszámle. Hát ez volt a lapszámle. Akkor mondhatjuk már, hogy igazából ezeket is olvastam.
Hülyt el, Atta vagy apám. Rendkívüli idők, rendkívüli hát, megoldások. Ács Gábor az élen.
Hát figyelj, ránéztem az órára. Ezt nem tudunk más csinálni. Úgyhogy jövünk vissza már utána mindjárt a tőzsdében.
Félem a minimum. is mástól az a biztonságát. Mini az életét, mini a cél. Tudom, ez nem mentség, de ez az enyém, de az enyém. Kérkedni a tudásoddal minimál nézettség. Hordom a minimál polgár minimál szájzárát. Tűröm a szabad emberség minimál hátrányát. Mini az életét, mini a cél. Tudom, ez nem mentség, ez a miénk, csak a miénk, csak a miénk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Kezdjük Budapesttel, azt javaslom, bár gyors leszek, mert már régen volt a négy napos hosszú hétvége előtt a utolsó kereskedési nap. 33.761 ponton zárt a Bux Index, 15 milliárd forintos forgalomban. Ez azt jelenti, hogy 2,7%-kal ment föl az index értéke, és akkor az OTP vitte a zászlót a MOL-lal párhuzamosan természetesen, mert a MOL 5,3%-ot ment fölfelé, az OTP 1% körüli pluszban zárt, a Richter is szépen teljesített, úgyhogy igazából ez a három papír, mondjuk inkább így helyesbítsünk, 3%-ot ment fölfelé. Az OTP 8890, a MOL 2044, a Richter 6595 forinton zárt, esett viszont a Telekom, annak nem volt annyira jó napja, mint a többi papírnak, 6%-ot 358 forintig. És akkor még néhány árfolyamot kiemelnék innen, itt van az Opusé, 3,7%-ot ment fölfelé, és 280 forinton fejezte be a kereskedést, és jó napja volt a 4IG-nak is, a 467 forintos záró értéke azt jelentette, hogy több mint 6%-ot erősödött a részvény árfolyam, és egy némi rossz hírt is mondjak, bár abból nem nagyon volt, a Cikk-Pannónia esett 3% fölött, meg az autóval is 1,1%-ot, úgyhogy ezzel túl is lendültünk a budapesti összefoglaló. Mi volt külföldön?
Na, honnan is kezdjük? Most mi van? Kedv van. Csütörtökig bezárólag. A Wall Street, hát ott a heti érdekes, egy kis emelkedés volt csütörtökön, de az már olyan sokat nem tett hozzá, de azért volt, úgy emlékszem, olyan 1,5% az S&P 500-ban, hanem a heti szintű emelkedés az brutális volt, tehát 1974-ben volt utoljára olyan jó hete az S&P-nek, mint a múlt héten, a húsvét miatti négy napra rövidített kereskedési héten, úgyhogy folytatódott az, hogy miközben a halottakat számlálják például New Yorkban, és az egészségügyi rendszer igencsak a határán volt, elképesztő optimizmusot öntött el a tőzsdét, illetve folytatódott, mert az előző hetekben is egészen jó volt a hangulat, és úgy tűnik, hogy én itt pessimistáskodhatok, meg bármi lehet a fejembe, az amerikai tőzsdei befektetőkre nézzen az, aki optimizmust kíván meríteni. Ők ugyanis azt üzenik, hogy V-alakú lesz a recesszió, és pillanatok alatt kipattanunk belőle. Abból indulunk ki, hogy a Nasdaq az idén mínusz 9%-ba jött vissza, tehát ugye volt mínusz 20 sok is, és a kétharmadát ledolgozta a veszteségeinek, 10%-on belül meg hát bármikor...
Figyelj már, ezek a jó emberek azt gondolják, hogy pénzzel lehet gyógyítani a koronavírus fertőzést?
Nem, azt gondolják,
igen. Én nem értem,
igen,
ezt az egészet.
Megint beöntött pénteken a Fed egy kis pénzt, és újabb intézkedéseket jelentett be korlátlanul el. Igen, bármit pénzzel meg lehet menteni, amíg a jegybank így áll hozzá. Az elmúlt 10x évben azt tapasztalták, hogy ha a Fed beönt, akkor azzal bármit el lehet intézni, és bármit meg lehet menteni. Nincs jobb ötletem, mert nem látok más magyar állatot erre. Minden esetre egészen elképesztő optimizmus uralkodott a múlt héten a Wall Street-en, amely szöges ellentétben állt azokkal a illetve a várakozások változásáról beszélünk, tehát mondjuk két héttel ezelőtthöz képest a recesszió mélységére vonatkozó várakozások, illetve az esélyek arra, hogy V-alakú lesz, azok hát egyre enyhébbek lettek, sokkal többen mondják azt, hogy sokkal mélyebb és sokkal elhúzódóbb lesz ez a válság. És ugyanebben a két hétben a tőzsde ezzel teljesen ellentétes mértékű reakciót produkált Amerikában, ami tök érdekes. Na, ennyit a múlt hétről, de akkor tegyük hozzá a legfrissebbet, mert hogy a Wall Streetnek nincsen húsvét hétfő, húsvét hétfőn is kereskednek, tehát vannak ott friss adatok. Mínuszban kezdett az amerikai piac, 2-2,5% is volt, de aztán a nap második felében ismét megérkeztek a vevők, és ebből az lett, hogy az S&P-t visszahúzták egy olyan 1% körüli mínuszba, a Nasdaq pedig átlendült a pozitív tartományba, tehát hogy kedvenc szófordulatodat ismét kölcsönözzem, az egy sima, egy fordított tipikus esete valósult meg újra a Wall Street-en. Úgyhogy nagyjából ezt lehetett látni. Nyilván nem volt nagy a forgalom, de azok a technológiai nagyvállalatok, amelyek miatt eddig is túl teljesített, illetve felül teljesítette az amerikai piacot a Nasdaq, illetve amelyek a válság során is jól teljesíthetnek, azok mentek szépen nagyot. Amazon 6,5%, Apple 2%, 2%, Netflix 7%. Ugye az elmúlt hetekben kicsit ütötték a Zoomot a biztonsági problémák miatt, most már második napja majdnem 10%-ot ugrik a Zoom részvény is, ami most egy nagyon izgalmas papír, beszéltünk róla többször is, úgyhogy
ezek, igen, ezek de egy időben meg nagyon verték. Amikor ugye mondták, hogy jöttek a sorra az aggályok, hogy ki nem ajánlja ügyfeleinek és dolgozóinak a Zoom használatát. Most éppen pluszban van. Én valamikor leragadtam, ugye... hogy valami 28%-os esés volt a csúcsához képest valamikor a múlt hét közepén.
Na figyelj, beszéljük.
$117.
Ugye nézzük ezt is az év elejétől. Amikor elkezdett felfutni, nagyjából, hát most körül 100 környékéről, miközben minden beomlott, a Zoom fölment 100-ról 150-re, és arról a 150-ről esett vissza 110-ig. Tehát amikor jöttek ezek a biztonsági problémák, pont amikor a piac fölfele kapaszkodott, akkor kapta az ívet a Zoom, és akkor ez fordult meg az elmúlt két napban, amikor naponta jelentették be cégek, hogy kik javasolják azt, hogy ne használják, mert itt vannak ezek a biztonsági, illetve adatvédelmi problémák. Először nagyon negatívan reagált, aztán egyre kevésbé negatívan jöttek elemzői leminősítések is, és utána pedig ezek ellenére már kicsit fölfele ment, és ezek elfogytak, és akkor most két nap alatt 20%-ot fölrántották, és most újra 135-ön van, tehát most megint nincs olyan.
Igen, én 117-nél ragadtam le, és képzeld el, hogy engem ügyfélként e-mail üzenetben nyugtatgat a Zoom, hogy minden rendben van, és frissítették az adatvédelmi rendszerüket, és használjam csak egészséggel továbbra is a Zoom-ot a múltkor.
Hát érthető módon.
Egy ilyen e-mailt is.
És hát leigazoltak igazi szakikat, akiknek nagy neve van ebben a szakmában, hogy tegyék helyre. Sajnos a fejvadász itt kicsit hibázott, tehát a legjobbat nem találta meg, úgyhogy én most csak amerikaiakat láttam, de hát az igazi, a legnagyobb nem akadt horogra, legalább, vagy nekünk nem jelentette be, lehet, hogy már
titokban. Vagy legalábbis nemet mondott, mert ugye ő szerkeszt, és gondolom, hogy emiatt.
Hát az is lehet, igen.
Nem olyan könnyen mozdítható.
Vagy pedig még ezt a következő beöntésre, hogy biztos nagyot mondjanak, és megállítsák az esést, addigra megtartották ezt a igazi nagy bejelentést, amivel a duplájára tudják robbantani az árfolyamot, úgyhogy szerintem Bandi kollégáról a bejelentés az majd a legvégére érkezik. Na, ennyit a Zoomról, meg ennyit a tőzsdéről.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Nézzük, mit írnak a hallgatók. Emlékszem, amikor a Klauzál téren levő Sark nevű helyen egy lépcső mögött volt két PC, és csak ott lehetett bejelentkezni az IVIV-re. Elég gyorsan sokasodtak az ismerősök, és büszkén lehetett csavargatni a 3D-s kapcsolati rajzot. Szuper. Igen, 3D-s kapcsolati rajzot, írja Akusztik. Emlékezik vissza a régi daliás időkre, mikor az IVIV indult, aztán azt mondja, a maszk tök jó. Barátnőm pici herpeszét például egy nap alatt az egész arcára terjesztette szét. Igen, ezek szerint vannak még mellékhatásai, és néhány dologra nyilván oda kell figyelni ezzel kapcsolatban. Azt mondja, ha kötelező lesz a maszk, honnan szerez ez a sok ember elegendő maszkot? Úgy tudom, hogy maszk az már van elegendő. Azok már azokkal a kínai gépekkel most már jött annyi, hogy aki akar, tud venni. Nyilván kötelezővé csak akkor teszik, hogyha mondjuk még annál sokkal több lesz. Ez csak az én várakozásom, illetve az európai trendek.
Jó, de milyen maszk jött az égágyon meg? FFP2-es, FFP3-as, vagy sima sebészi maszk?
Sebészi maszkról beszélünk az embereknek. Az föl sem merült, hogy FFP-s maszkok kelljenek az átlagos embernek. Ha akarsz, akkor vehetsz nyilván, ami téged is véd. De a sebészi maszk, hogy akik esetleg fertőzöttek, azoktól drasztikusan csökkenteni lehessen a kikerülő mennyiséget a vírusból, az lenne a fontos. Illetve arra jutott az egész világ mára, hogy ez hasznos lehet a távolságtartás hosszabb távon való megtartása mellett is a második, harmadik hullám elkerülése érdekében. Hú, rengeteg SMS jött még, de most ezeket már nincs időnk felolvasni, át kell adnunk.
Igen. Mert hogy a műsorban helyet követel magának, ha már ilyen korán felébredt, hallgassuk meg a híreit Czoller Andi kolléginának, aki tegnap este jelezte, hogy bizony ő lesz ma, és ezzel jó példával jár elől, mert nem kell találgatnunk, úgyhogy Czoller Andi és a hírek, hadd szóljanak.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Hírek a 90.9 Jazzin.
Itthon április harmadik hetében tetőzhet a járvány. Tiltakoznak a főigazgató menesztése ellen az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói. Válságba került az USA húsipara, betegek az üzemekben dolgozó hentesek. Budapesten most 7 fok van, ma borult, szeles, hűvös idő lesz, esőre azonban csak délelőtt számíthatunk. Napközben mindössze 8-13 fok valószínű. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Az áldozatok számát tekintve április harmadik hetében tetőzhet a járvány Magyarországon, vélekedik egy egészségügyi statisztikával foglalkozó nemzetközi intézet. A Euronews beszámolója szerint a szakemberek adatai szerint az áldozatok száma április 23-áig fog növekedni, majd utána csökken. IHME becslése szerint augusztus 4-éig összesen valamivel több mint 400 áldozata lesz a járványnak Magyarországon. Az intézet számításai szerint a magyar kórházi kapacitás elegendő lesz a vírusos betegek ellátására. Nyílt levélben tiltakoznak Cserháti Péter menesztése ellen az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet dolgozói, írta az Index. A főigazgatót vasárnap menesztették, mert nem teljesítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának azt az előírását, amely szerint április 15-éig több mint 200 ágyat kellett volna biztosítania az új koronavírussal fertőzött paciensek számára. A főigazgatót hétfő délben több száz munkatársa búcsúztatta tapssal és énekkel. Tegnap délután, miután az EMMI bejelentette, hogy Kovács Gábor, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet főigazgatója váltja Cserhátit, az Index hozta nyilvánosságra az intézetben dolgozók levelét, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöknek és Pintér Sándor belügyminiszternek címeztek. Ebben azt írták, a döntést megalapozatlannak és teljes mértékben igazságtalannak tartják, a menesztés indoklásában leírt állításokat pedig a leghatározottabban visszautasítják. Mától megváltozik a vasúti menetrend a Budapest 60 vonal felújítása miatt. A késő esti és reggeli vonatok helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Gödöllő és 60 között. A pótlóbuszok kapacitását úgy határozzák meg, hogy az utasok egy fél-két méter távolságban foglalhassanak helyet a fertőzés veszély elkerüléséért. A változások érintenek egyes 60-i, Egri és Hátoraljaújhelyi járatokat, de a felújítás miatt több vonalon is módosul a menetrend. Válságba került az Egyesült Államok húsipara, miután több amerikai államban is koronavírusosak az üzemekben dolgozó hentesek és más dolgozók. főként a marha és a disznó feldolgozók érintettek. Nagy problémát jelent, hogy ezeken a munkahelyeken nem valósítható meg az előírt távolságtartás. Sőt, az alkalmazottak közös öltözőt és pihenőt is használnak. Jelenleg felfüggesztették a munkát és elrendelték az erőteljes fertőtlenítést, valamint a feldolgozás átalakítását, olyan módon, hogy a munka folyamatok során tartható legyen a kellő távolság az alkalmazottak között. Az ideiglenes bezárás alatt egyébként a munkavállalók ugyanúgy kapnak fizetést. Panama városban a rendőrök énekléssel igyekeznek tartani a lelket az emberekben. Vasárnap egyenruhás, maszkot és gumikesztyűt viselő rendőrök adtak elő egy 20 perces műsort a főváros egyik negyedében, az egyik magasház tetején, hogy felvidítsák az embereket. Az éneklő rendőrök a legendás rockzenekar a Queen, egy panamai salsa sztár és egy argentin popsztár dalaiból adtak válogatást. Felipe Cruz rendőrfőnek pedig azt mondta, hogy a rendőrség hétvégenként mindaddig hasonló koncerttel szórakoztatja a panama városiakat, amíg tart a járvány. A cél az, hogy boldogságot, örömöt, reményt és hitet adjanak az embereknek, tette hozzá. Majd markáns hidegfront érkezik, reggel még több felé várható eső, zápor, a hegyekben néhol havas eső. Délután felszakadozik a felhőzet és csak elszórtan alakulhat ki gyenge zápor. Az északi a szelet erős lökések kísérhetik, délután 8-13 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak így az ünnep után a városban, mint az elmúlt héten is reggelente. Jól lehet közlekedni mindenhol, a bevezető utakon sincs jelentős forgalom még. Az Üllői úton a Pöttyös utcánál kifelé sáv elhúzással két sávban haladhat a forgalom, befelé pedig útszűkületre kezd készülni egy rövid részen az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Ez most reggel 6 órától van. Balesetről szerencsére nem kaptunk hírt, hogy hogyan alakul a város forgalom egy óra múlva. Elmondom. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Your pretty nose, you're like lions, yeah. Forget about the coming dawn. Don't try to think where the green goes well with pink. Lie naked down the ground, act like a barking hound. Baba dee da dee doo, whip it up. In order not to make any noise, you can play with the food on your plate. Negligence all the things that you hate. Let the peace flow through your mind. It's not necessary to be so kind. Just clothe in the darkness with your ducks and all the creatures in your bar. Baba do da dee oh, epic. What up?
place could you feel at home if not with me? One last, could we speak as low as we can speak? If not with me, oh, relax, oh, oh, relax, oh, 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 oh,
reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági Muppet show-ja. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Ez a Millás reggeli, kérem szépen, nem csalás, nem ámítás. A benti stúdióban Ács Gábor tartja kezében a gombokat.
Az otthoni stúdiójából pedig Mihálovics András vágott rögtön a szavamba.
Így van, nem hallottam, hogy elkezdtél beszélni.
Nem is kezdtem el, nem.
Csak a végén egy nagy csönd lesz a mikrofonban.
Nem, ezt nem engedhetjük meg. Úgyhogy itt vagyunk mindketten. Időpontot mondtál?
7 óra 12 percen, ez pedig a 9.9 Jazzy Rádió hullám hossza, amin éppen szörfözünk.
Gyorsan megnézzük még a közlekedési híreket.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Már csak azért is, mert a saját hajnali tapasztalat, mármint a 6 óra és 6 óra 15 perc közötti tapasztalat alapján növekedés volt a forgalomban az elmúlt koronás hetek munkanapjaihoz képest, és más hallgatók is jelezték. Például Attila azt írta, hogy a Fogarasi út, Pongrácz út, Kőbányai út, Bihari út, Határút, Helsinki út útvonalon közlekedve azt tapasztalom, hogy olyan a forgalom, mintha sose lett volna koronavírus. Persze nem arról van szó, hogy itt bárhol dugó lenne, inkább csak legalábbis a hallgatói észrevételek szerint is. Kicsit lassabban, kicsit több autó van egyelőre az utakon. Elvileg, bár ennek nem tudom, van-e jelentősége, hogy most van iskolai szünet, vagy nincs iskolai szünet, szerintem nincs iskolai szünet. Nem, vagy van iskolai szünet, csak ezt rugalmasan is értelmezik, mert például nekem pénteken is még kapott feladatot az egyik gyerekem, úgyhogy én elvesztettem a fonulat iskolai szünet ügybe, úgyhogy átinkálok többi hallgatói észrevételhez. A gazdához lenne kérdésem, szerinte erősödik a jelen helyzet hatására a háztáji állattartás? Csak mert azt látom, hogy nálunk falun már nem néznek hülyének, hogy tele az udvarom jószággal. Olyan kertekben is megjelentek a pipik, ahol 20 éve csak a szép zöld gyep van, ilyen kis bútor készítő ismerősöm, tyúk és nyúlketrec készítésre áll. Tehát ez komoly.
Ezzel nincsen semmi baj. Én azt gondolom, hogy ezek azok a házi állatok, amelyek viszonylag gyorsan visszatudják lopni magukat a háztáji gazdaságokban, majd amikor már marha bőg az udvaron, na az elgondolkodtató folyamat, ugyanis hát nyilván mindenki megijedt a 3000 forintos csirkemell filétől, és akinek van lehetőség, az belevágott ebbe a gyors baromfi tartásba, de azt gondolom, hogy ezeket aztán gyorsan abba is lehet hagyni, tehát én nem gondolnám, hogy a háztáinak a reneszánsza már itt van, a koronavírustól, de hogyha az emberek meglátják, hogy mindig van csirkemellfilé a boltban, ugyanannyiért, mint eddig, akkor azt gondolom, hogy megint csak azt kell mondanom, amit a műsor elején már pedzegettem, hogy visszazökken minden a régi kerékvágásba, ami nem helyes, teszem hozzá, tehát jó lenne, hogyha minél több csirke kapirgálna az udvaron, mert azért az önellátásnak is vannak ám bizony előnyei, amellett meg hát ne hagyjuk, hogy ez a szép magyar hagyomány, a háztáji állattartás eltűnjön, bár meg kell mondanom, hogy vannak már olyan idézőjelbe téve falvak, ahol nem örülnek, hogyha valaki hosszú-hosszú évtizedek kihagyása után elkezd állatot tartani, mert a kakas fel fogja kukorékolni a nyitott ablaknál alvókat nyáron, ami közösségi feszültségekhez vezet.
Aha. Én is jártam. Aludtam már olyan helyen, ahol meglepő volt, és városi emberként a falusi panzióba visszatévedve és csendre vágyva hajnali 4-kor erre sikerült ébredni, és kitartott egészen 7-ig a program, és kicsit nehéz megszokni. De egy idő után biztos meg lehet, ha pár napig ott vagy, csak nem voltunk olyan sokáig. Na, azt mondja, hogy jó reggelt, nálam nagy öröm van, külföldi út után 2 hét karanténnak ma vége van, futároknak tisztelet, szájmaszk sehol nincs, írja Viktor hallgató. Szerintem van, én éppen azt akartam mondani, hogy szerintem átléptük az 50%-ot, tehát a boltokban biztos, de az utcán is, illetve most direkt elkezdtem számolgatni, ahogy előztem a villamosokat, mivel nagyon kevesen vannak rajta, minden embert meg lehet rajta látni. Az embereknek a többségén már van maszk szerintem, legalábbis az én tapasztalatom az volt, amikor így elkezdtem nézegetni akár sétálás közben a szembejövőket, akár a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, bent pedig, szerintem ez már a múlt hét második felébe is megvolt a 50%, tehát több emberen volt maszk, mint akin nem. Szerintem, de cáfoljatok meg, hogyha nem így volt. És még egy, igen, jót mulattam. Czoller Andi és a hírek, mintha egy 60-as évekbeli beat zenekart konferáltatok volna fel a Táncsal Fesztiválon, úgy azt már Andin rajta marad ez az elnevezés, úgy érzem.
Hát na, a proféta szóljon a kedves hallgatóból, én olyan szívesen konferálnék táncdalfesztiválokat, annyi tehetségkutató van, itt a televíziók háta felfedeznek engemet, ezért próbálom itt színesíteni a konferálásaimmal a műsor folyamot. Na nézzük, mi történt Budapesten, mert arról nem maradjunk le.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Mindig irigykedve gondolok azokra, akik már unatkoznak a karanténban, azért nekem van tennivalóm bőven, de lehet, hogy csak a sok hobbi teszik. Nem tudom, minden esetre, aki nagyon-nagyon unatkozik, van 7 budapesti kiállítás, ezt a Világ Budapest oldal szedte össze, amiket virtuálisan is be lehet járni. Mondok néhány ízelítőt, itt van például David Lynch Kis Történetek című fotókiállítása. Nagy érdeklődés volt, mert még tavaly márciusban nyílt meg ez a kiállítás. Ugye a David Lynchről annyit kell tudni, hogy a Twin Peaks, a Dűne vagy a Radírfej fűződik a nevéhez. A Műcsarnok jóvoltából be lehet most látni ezt a be lehet járni ezt a kiállítást, aki lemaradt róla, azt megnézheti. Aztán a kedvenc kiállítás címemmel hadd folytassam. A Kelet vonzásában japonizmus az osztrák-magyar monarchia metszeteinek tükrében. Ez is egy virtuálisan bejárható kiállítás. Ez februárban nyílt kamara kiállításról van szó. A Szép Művészeti Múzeum tárlatában lehet ezeket a metszeteket bejárni és tanulmányozni a japonizmus jelenségét. Aztán még egy változatok a realizmusra Munkácsitól Mednyászkiig, a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállítása 2019 őszén újult meg, és online ez is látogatható. Valamennyi képhez háttérinformációkat is kaphatunk, így oktatási célra is lehet használni ezt a online tárlatbejárást. Munkácsi Mihály főművei mellett a magyar realizmus alkotóinak képeit lehet megnézni, Mednyászkit, Fényes Adolfot, Koszta Józsefet. Szóval nekem ez a 3 az, ami itt a felsorolt 7 kiállításban megragadta a fantáziám.
Nekem egy Budapest rovatba illő epés megjegyzés egy hallgatótól most érkezett. Húsvétra bezárkoztak a települések, de meg jönnek befele Pestre. Hát nem félnek a pestiektől ma már?
Jaj, Nagykovács, igen. Olvastad a hírekben? Hát,
Nagykovácsinak könnyű dolga van, mert Zsákfalu, egy utat kell csak lezárni, de ahol mondjuk 8-at kellett, ott is volt, ahol megoldották, de mondjuk Baracsony-Tomaj, ahol mondjuk a bicikli sem lehetett a szélén, nem állva, épp hogy még nem is érinti a település, csak elmegy alul a Balaton part mellett a 71-es úton például a Bringaó, de hogy ott se engedték át az embereket, úgyhogy azért volt ebből konfliktus néha, de jó, talán túl vagyunk rajta, és mindenki elfelejti már ezt a hétvégét, és betartja a szabályokat, attól függetlenül is, hogy melyik polgármesterek hogyan döntenek, és mennyire drákói szigort alkalmaznak. Azt mondja, hogy a BKK kiadott egy közleményt április 11-én, az a szombaton, én ezt végig nyálasztam, mert jó hosszú, és örömmel jelenthetem, hogy senki ne olvassa, senki ne tegye meg utána, mert teljesen fölösleges, az ég egy adta világon semmi újdonság nincsen benne, az egy hónapja tart a vészhelyzet, Budapest közlekedése is megváltozott címmel, lényegében egymás mellé rakják, egymás mögé rakják, hogy melyik nap mit jelentettek be, onnantól kezdve, hogy éppen mikor volt az, hogy megpróbálták ezt a kudarcba fulladt szombati közlekedést, aztán utána a visszatérést, meg a kerékpárs, mindenről beszéltünk, egy összefoglaló a végén megköszönik az utasoknak az együttműködést és a kitartást és a türelmet, de egy szó újdonság nincsen benne, egy összefoglaló anyag, illetve közlemény, azt gondoltam, hogy valami változás is van mostani héttől kezdve, de nincsen, jelenthetem, úgyhogy változatlanul a tanszüneti menetrend érvényes például a BKV járműveken, úgyhogy ezt érdemes majd figyelni, hogy ezek alapján érdemes készülni.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
I want the world.
Ez továbbra is a Millás reggeli, és természetesen fogunk ma is beszélni a gazdaság indító, vagy gazdaság mentő csomagról, ennek az elemeiről, illetve hogy ez milyen a várakozásokhoz képest, már csak azért is, mert Palóc Évával, a Kopint tárki vezérigazgatójával két hete beszéltünk pontosan arról, hogy mik lennének jó, hogyha lennének ebben a csomagban, ezekből jó pár hiányzik, illetve nekik a legfrissebb előrejelzésük, prognózisuk is megjelent, tehát 8 után, erre hívnám fel a figyelmet, fogunk beszélgetni erről Palóc Évával, de a hétvégén megtörtént egy másik izgalmas esemény, illetve folyamatosan izgalmas dolgok történnek az olajpiacon, hogyan próbálják megemelni az olajárat, csökkentve a kitermelést a legnagyobb olajban utazó országok, úgyhogy ezzel kapcsolatban beszélgetünk most, ahonnan a túlsó végén Plecser Tamás, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipari elemzője. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát akkor véget is ért az olajháború?
Hát azt gondolom, hogy az olajháborúban inkább egyelőre tűzszünet van, ugyanis a felek rájöttek arra, hogy ez a háború valószínűleg túl nagy árat követelne mindkét fél részéről. Ráadásul ugye bejött egy olyan új tényező, ez a koronavírus, ami gyakorlatilag teljesen megborította a képet. Lényegében rájöttek a felek arra, vagy legalábbis érzékelik azt, hogy most nem a háború ideje van, ugyanis van egy közös, sokkal nagyobb ellenség, ez a keresletnek a csökkenése.
Na, ki ez a két fél, illetve hogy ez a mostani, amit most bejelentettek a hétvégén, ez hogyan viszonyul a korábban bejelentett vágásokhoz? Szóval ezt, ha képbe helyeznél minket így.
Persze, elnézést, nekem már annyira ez a két fél természetes, hogy a Szaúd-Arábiáról és Oroszországról van szó, hiszen ezekről beszélünk hetek óta. Akik ugye megindították az árháborút egymással szemben. Lényegében ugye Trump elnök közvetítésével múlt hét csütörtökön megállapodtak a felek, tehát Oroszország, illetve az OPEC vezetője, Szaúd-Arábia, hogy egy egységes termelés csökkentést indítanak el, ami mintegy 9,7 millió hordót jelent egyébként április végétől naponta. Tehát ezek a felek, összesen 23 ország, tehát az OPEC, illetve Oroszország ekkora mértékben kívánják csökkenteni a kínálatukat.
Uh-huh. És akkor volt még a hétvégén is egy másik, vagy ez ugyanez, csak kétszer jelentették be, itt vesztettem el a fonalat.
Ez volt gyakorlatilag, ez a bejelentés volt múlt hét csütörtökön. Most a hétvégén ennek a megállapodásnak a részleteit lehetett megismerni, illetve azt, hogy ezt hogyan kívánják végrehajtani. Ahogy én nézem egyébként folyamatosan a híreket, nem egyből jöttek ki ezek az információk, hanem csepegtetve.
Aha, hát akkor azért.
Arra tudtok meg a részleteket.
Na és akkor mire számíthatunk ez alapján?
Hát nézzétek, a helyzet az, hogy a koronavírus egyelőre sokkal nagyobb tényezőnek tűnik, mint ez a kínálat csökkentés. Itt olyan becslések vannak, amely szerint napi 25-30 millió hordós kereslet is eltűnhet a második negyed év során, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a 9,7 millió hordós napi kínálatszűkítés lényegében nem fogja tudni megváltoztatni az alapvető folyamatokat. Volt egy elemzőház, aki azt mondta, hogy ez gyakorlatilag egy vérzőseben csak egy sebb tapaszt, tehát tulajdonképpen az olajnak a lemenete, illetve ez a nyomottára szerintem folytatódni fog.
Trump, azt mondták, igen? Hogy pedig, hogy 10% a világ olajfelhasználásának kiesik ezzel, hogy visszafogják az olajkitermelésüket. Ezek a felek, akkor maradjunk ennél a fordulatnál. Ez egyáltalán nem fog megjelenni ennek a hatása a piacon, mert annyira visszaesett amúgy is a kereslet?
Hát ha
a
kereslet meg 20-tal vagy 25-tel esik, akkor pont tök mindegy, nem?
Így van, pontosan erről van szó, tehát a kereslet sokkal nagyobb mértékben esik, mint ahogy ezek a felek, vagy Oroszország és az OPEC gyakorlatilag csökkenti a kínálatát. Tehát egy kicsit ez olyan, mintha csepp a tengerben egyelőre. Érdekes folyamatok vannak különben, amit most én nagyon nagy mértékben figyelek, hogy töltődik a világ olajjal. Van olyan beslés, amely szerint május végére az összes világban lévő tároló gyakorlatilag tele lesz kőolajjal.
És akkor mi történik? Akkor megint kénytelenek, hát akkor nincs mese, hát akkor mindenki kénytelen lesz újra csökkenteni, illetve hogy kinek van több tárolója, ez kit hoz nehezebb helyzetbe, hogyha ez bekövetkezik?
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát valóban ha a tárolók megtelnek, akkor rá lesz mindenki kényszerítve valamilyen szinten, hogy visszafogja magát, tehát én azt hiszem, hogy egy kínálat csökkentés nélkül is előbb-utóbb itt a nagy termelők kénytelenek magukat korlátozni. Ami érdekesség, és válaszolva a kérdésedet, például Oroszország esetében ezek a tárolók már gyakorlatilag most televe vannak. Nagyon, ugye ez egy kicsit rugalmas ez a tárolói mennyiség, hiszen például a világ nagy tankereit szintén erre fel lehet használni, illetve hát látszik az, hogy például a szárazföldi tárolók is viszonylag gyorsan kezdenek telítődni, tehát tulajdonképpen a nagy olajtermelő országok egyre inkább azzal szembesülnek, hogy nem lesz hova tulajdonképpen termelniük, tehát elképzelhető, hogy ennél jóval nagyobb kínálatcsökkenés is lesz mondjuk a második negyed év végére, mint amit most bejelentettek.
Akkor mit várhatnak a mezei autósok? További benzinárcsökkenést és mélypontokat a benzinárban?
Én azt gondolom, igen, tehát a második és a harmadik negyed év során valószínűleg a mostani árszint, vagy ennél alacsonyabb árszint is lehet. Én azt hiszem, hogy itt egyre nem látszanak olyan jelek, hogy bármi megfordítaná ezt a trendet.
Hát egyébként Trump miért folyik ebbe annyira bele, illetve Amerikának mi ebben a szerepe? Az ő pala oldalról ők azért most eléggé nagy gondban vannak, ugye?
Hát elsősorban emiatt, igen. Ugye nekik azért a Trump szavazóinak az alacsony olajár alapvetően kedvező, azonban ilyen alacsony olajár, főleg ilyen tartósan gyakorlatilag az amerikai palaolaj szektor halálát vagy nagymértékű visszaesését jelentheti. Ugye ez a szektor azért több millió embert foglalkoztat, komoly gazdasági erőt képvisel, tehát Trumpnak sem érdeke az, hogy ez a szektor gyakorlatilag teljesen tönkre menjen.
Tehát Trumpnak az érdeke az valamilyen módon az olajár emelése lenne ezek szerint?
Erről a szintről feltétlenül, nyilván ő nem szeretne magas olajárat, alapvetően inkább alacsony olajárat szeretne, de azért nem ennyire alacsony olajárat, ami ugye gyakorlatilag gazdasági károkat okoz nekik.
Oké, világos. Tamás, nagyon szépen köszönjük ismét, hogy itt voltál, és elmondtad mindezt, sokkal tisztábban látunk.
Köszönöm én is.
Szép napot, jó munkát, szia, szia.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Pletser Tamással, az Erste Befektetési ZRT olaj- és gázipar jellemzőivel beszélgettünk, most a rövid hírek jönnek.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Egyszerű bejárással engedélyezhetik a hétvégén érkezett kínai gyógyszereket. Összesen 4 ország, köztük Magyarország kapott vásárlási lehetőséget a favipiravir nevű hatóanyagot tartalmazó gyógyszer vásárlására, amely a kínai és japán adatok alapján jelentősen csökkenti a koronavírus betegség időtartamát, javítja a vírus által megtámadott tüdő állapotát. A favipiravirt 2014-ben engedélyezték Japánban, azóta alkalmazták az influenza és az ebola ellen is. Közben 980 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és elhunyt 8 krónikus beteg itthon, többségében idős emberek. Ózonos fertőtlenítést tesztel a BKV a metrókon. A technológia lényege, hogy ózon hatására az oxidálási folyamat során a mikroorganizmusok nem tudnak immunitást felépíteni, míg hagyományos vegyszereknél ez előfordulhat. Egyre több területen, így az országos mentőszolgálatnál és a BKV buszágazatában is megjelent az ózonos fertőtlenítés. A BKV közlése szerint az első mérések kiváló eredményt mutattak. Visszavetette a húsvéti kereskedelmi forgalmat a járvány. Gyengültek a húsvéti beszerzések a koronavírus járvány miatt, nyilatkozta az MT-nek Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Tájékoztatása szerint az ünnepi vásárlások értéke is elmarad a korábbi években megszokottól. Mint mondta, az elmúlt 2 évben húsvétkor 50-60 milliárd forinttal is megugrott az élelmiszerboltok forgalma. Ilyen felfutásra most nem számítanak. Vámos György szerint azonban érezhetően megfontoltabban vásárolnak a fogyasztók. Miközben óvaintette az egészségügyi világszervezet a kormányokat attól, hogy túl hamar oldják fel a koronavírus járvány miatt bevezetett korlátozásokat, Olaszország akár már április végén lazíthat az egész országra kiterjesztett szigorú lezárási intézkedéseken, mondta az olasz miniszterelnök a BBC-nek. Giuseppe Conte először adott interjút a járvány kirobbanása óta, ami Európában, Spanyolország mellett Olaszországot sújtotta a leginkább. A szigorú intézkedések következtében azonban lassult a járvány terjedése. Ezért a kormányfő szerint, ha a tudósok is egyetértenek, akkor már a hónap végén néhány intézkedés enyhítését tervezik, ezt Conte szerint fokozatosan kell megtenni.
A társadalmi távolságtartás gyakorlata eredményes, látszanak a remény első sugarai, jelentette ki az amerikai allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó intézet igazgatója, a koronavírussal kapcsolatos intézkedéseket irányító kormányzati munkacsoport egyik tagja. A járványügyi szakember figyelmeztetett, hogy a növekvő munkanélküliség és az egyre romló gazdasági helyzet ellenére sem szabad enyhíteni a járvány megfékezését szolgáló korlátozásokon. Mint fogalmazott, éppen ellenkezőleg a korlátozások további erősítésének jött el az ideje. Az időjárásról: ma egy gyenge hidegfront hatására a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, de csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. A szél élénk, néhol erős lehet, napközben 17-23 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban korábban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Szemere István tér közelében, de már megszűnt a forgalmi akadály. Élénkül viszont a forgalom az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, a Hungária körúton a Kerepesi út közelében, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál, illetve a Könyves Kálmán körúton az Üllői út előtt a Rákóczi híd felé. A BKK járatai a tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint indulnak. Az éjszakai járatokon a belvárosban 15 percenként, a külsőbb kerületek központja és a nagyobb lakótelepek felé fél óránként, az ezeken túli területekre tartók pedig óránként követik egymást. Az egészségügyi dolgozók változatlanul díjmentesen használhatják a BKK járatait a megfelelő dokumentum felmutatásával, további részleteket a bkk.hu oldalon találnak. A 7. kerületben a Veselényi utcában az Erzsébet körút után félpályás lezárásra kell számítani elektromos közműépítés miatt. Ma 8 órától, és ugyancsak 8 órától a Tétényi úton kifelé a Bornemissza térnél sávlezárásra számíthatnak, mert javítják az útburkolatot. Az érintett BKK járatok megállóját áthelyezik. Varga Etele, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Sure. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? Hallgasd a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hagyja az új devizát.
Ez továbbra is a Millás reggeli, és rögtön jönnek a kripto hírek, de előtte egy kedves SMS Sándor papától: 4 szünetnap után igazán felüdülő élmény újra hallani benneteket, drága millások, köszönjük szépen. És Pengész hívja föl maszkokkal kapcsolatban figyelmet egy fontos dologra. A sebészi maszk egyszer használható, eddig jött kb. 10 millió, tehát napi egy darabbal számolva 3 napig elég, ha csak minden harmadik magyar megy ki az utcára. Nem lesz ez még kötelező egy darabig. Hát nem tudom, én nekem nem pont ilyen van, hanem van saját készítésű is, meg van vásárolt is, ezeket úgy folyamatosan mosom és cserélgetem. Úgyhogy kicsit bonyolultabb nyilván ennél a kérdés, ezt elmondhatjuk, viszont egy fontos felvetést, igen, hogy lesz elegendő. Én továbbra is abban bízom, illetve azt gondolom, hogy majd akkor teszik kötelezővé, ha kötelezővé teszik, hogyha ez, ha az ellátás az mindenképpen
megfelel lesz. Hogy? Ezt a parlamentben megmondta.
Mit?
Orbán Viktor felszólalt, és azt mondta, kérlek szépen, hogy jó lenne, hirtelen maszkpárti lett, és azt mondta, hogy de kötelezővé nem tehetem, mert nem tudom garantálni, hogy mindenkinek jut maszk. Ez így elhangzott annak idején.
De hát ez már hetekkel ezelőtt, csak azóta változott még a világ, és avóta ment el egész Európa abba az irányba, hogy az utcán, illetve a boltokban, illetve a tömegközlekedésen egyre több helyen teszik kötelezővé, ezért is beszéltünk erről. Na, de akkor kriptozzunk, ha minden igaz. Debreceni Barnabás, az online kriptobroker Mr. Coin.eu alapítója itt van velünk a vonalban. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
No, hát megint egy piaci gyors összefoglalást remélünk tőled. Az már kijelentett, hogy nem lesz menekülő deviza, a kriptodeviza, ezt azt hiszem, hogy ebbe egyetértünk, de hol tart most a piac, és vesznek-e, vagy eladnak az intézmények és a kisbefektetők? Ez itt a kérdés.
Múlt héthez képest egy kicsit gyengébb hét volt, egy mínusz 5,8%-os mínuszban vagyunk, jelenleg 6903 dolláron áll. Ez a március 12-i nagy zuhanás utáni emelkedésben vagyunk még mindig. Azért azt fontos elmondani, hogy innen még mindig bármelyik irányba elindulhat, tehát innen föl is út, le is út, illetve az elmúlt héten pont ellentétesen mozgott a részvénypiacsal, úgyhogy abszolút él a további mondás, mi szerint ez nem korrelál semmivel. Az, hogy menekülő eszköz vagy nem, egyelőre úgy tűnik, hogy nem, de még bármit hozhat a jövő, hiszen az ugye 27 napra vagyunk a blokkjutalom feleződésétől, azaz attól, hogy a bitcoin kibocsátási rátája felére csökkenjen. Ez azt jelenti, hogy havi 184 millió dollárral kevesebb kereslet elég lesz arra, hogy az árfolyam szintet egyensúlyban tartsa. Ez sokak szerint be van már árazva, más elemzők szerint nincs még megárazva, vagy beárazva, de ami nagyon érdekes, hogy kijött most egy olyan elemzés, ami szerint az intézményi befektetők kikeseltek, elkezdték likvidálni a tartalékaikat, most ugye a bitcoin tartalékaikat most az elmúlt egy hónap nagy zuhanásában. Mellette viszont bejöttek a kis befektetők, ami egy baromi érdekes, mert mi is ezt láttuk egyébként az elmúlt években, hogy a kis befektetők akkor kezdtek el beszállni, amikor már szárnyalt az árfolyam, amikor már a tévé, a rádió, az újság minden arról szólt, hogy a bitcoin ezen a héten megint 50%-ot emelkedett, és amikor zuhant, akkor inkább eladtak, és amikor zuhanás után megszűnt a volatilitás, akkor jöttek az intézményi befektetők. Ez a klasszikus mintája annak, ugye, hogy a szofisztikált befektető átveszi zuhanáskor a kevésbé szofisztikált befektetőktől gyakorlatilag a készletet, és most ez olyan szempontból más volt ez a zuhanás, és ezt mi is láttuk a saját számainkon, hogy a zuhanás közben elképesztően megnőtt a kereslet a kisbefektetők részéről. Tehát most, mintha a kisbefektetők viselkednének szofisztikáltan, és felvásárolják azt a bitcoint, amit kitáraznak az intézményik, akiknek nyilván hát az intézményi befektetőnek nyilván ez csak egy töredék rész a portfóliójának, a kriptó, és a máshol elszenvedett veszteségeket ugye pótolnia kell cash-sel, úgyhogy ez egy teljesen racionális lépés egy intézményitől, viszont az tényleg érdekes, hogy ezeket a pozíciókat most azok kezdték el átvenni, azok a kisbefektetők, akik korábban remegő kézzel szabadultak a bitcointól egyesés következtében, ami baromi érdekes, soha nem volt még ilyen az elmúlt. Hát mi mondjuk 5 éve foglalkozunk ezzel, hogy 6, azóta mi ilyet nem láttunk, ilyen fajta átrendeződést.
Hát ez érdekes. Hova futhat ez ki? Mert nyilván ez a legfontosabb kérdés, de hogy ha ilyen nem volt, akkor elég nehéz ugye mintát találni, illetve miből kiindulni. A tőzsdéről az a helyzet jut eszembe, hogy nagyjából ugyanez volt a minta a legtöbb zuhanásban, de 2008-ban megváltott például az OTP-t, azt a kisbefektetők kezdték el zsákolni, amikor ilyen nagyon irreális szintekre esett, azért a bitcoin ettől azért valljuk be, messze van, de a válság mélypontján ott a broker cégek beszámoltak arról, hogy hatalmas sorok alakultak ki a számlanyításért, és ők vásárolták az OTP-t. Akkor ez valami hasonló lehet most a bitcoinban?
Szerintem igen. Valahogy ott megjött mégis csak a bizalmat. Erre emlékszem az OTP-re, de azt nem tudom, hogy mi volt pontosan mögöttem, vagy mi változhatott a fejekben, aminek hatására elkezdtek OTP-t zsákolni.
Hát egyszerűen leesett 8000-ről 2000-re, meg 1500-ra, tehát ilyen egészen durva szintekre. És ez a bitcoinban is, hát nem is ilyen szinten, de azért mondjuk egy feleződés az a eddigiekhez képest, sőt, egy harmad ár az eddigi csúcshoz képest az mindenképpen megvan. Lehet, hogy ez kellően vonzó. Meg akik hallgatják a szakértőket, azok abban lehetnek, hogy hosszabb távon kis részt érdemes beletenni, akkor meg miért ne akkor vegyünk, amikor szépen leesett a válság környéken.
Igen, hát
de most csak én spekuláltam.
És az az érdekes, hogy eddig, amikor lezuhant, akkor nem azt láttuk, hogy vesznek még, mert az a normális viselkedés, hogyha valami, ugye, amiben hosszú távon fundamentálisan hiszel, örülsz az esésnek, mert akkor vehetsz még, és diszkontáras, és ehhez képest a kevésbé szofisztikált befektető ilyenkor szabadult meg tőle, és nem bírta tovább a stresszt. Az is lehet, hogy aki 20 000-en bevásárolt, majd 10 000-en nem bírta tovább, eladta, majd látta, hogy utána itt még van élet, és nem halt meg teljesen, most a nagy zuhanásból úgy gondolta, hogy na, akkor most a másik oldalról száll be, és akkor most megpróbálja a másik irányt végigülni. Uh-huh. Nem tudom, de érdekes tényleg, hogy hirtelen, hogy megváltozott a piacnak ez a fajta mikrostruktúrája.
Oké, akkor haladjunk tovább, vannak még érdekességek. Menjünk Venezuelába, vagy inkább a vízás?
Hát szerintem a vízás az nagyobb orderejű lehet, de ott egy csomó mindent kell dekódolni a barnának. Itt van ez a Fold nevű startup, ez mit csinál, és hogy került ők be a vízának a startup programjában? Meg mivel foglalkoznak majd így együtt a vízával?
A Fold egy pár éve létező startup, ők azt csinálják, hogy ajándékkártyákat lehet rajtuk keresztül venni kriptopénzért. És ők igazából abban segítenek, hogy könnyen elkölthetővé teszik az emberek bitcoinját, és nem tudom, több száz szolgáltatónak, illetve kiskereskedelmi láncnak a mindenféle ajándékkártyát árulják, és azért szeretik őket nagyon, mert van egy jelentős cashback, tehát például hogyha Starbucks vagy Walmart ajándékkártyát veszel náluk, akkor 20% cashbacket adnak bitcoinban, tehát ennyivel olcsóban tudsz utána, hogyha bitcoin költesz, ennyivel olcsóban tudsz gyakorlatilag elkölteni ezeknél a láncoknál. És akkor ami most történt, az, hogy bekerültek a Visa-nak a Fast Track nevű ilyen fintech programjába, ahol kiemelt figyelmet kapnak, majd ki fognak közösen bocsátani egy kártyát, ami ami azt fogja tudni, hogy a dollárjaidat fogod tudni elkölteni hagyományos módon, ebben nyilván semmi új nincs, de a cashback része az bitcoinban fog történni, tehát hűségpont vagy repülőmérföld helyett a visszatérítés az bitcoinban fog történni, és az is egy 10%-os tehát, ami nagyon durva, azt nem tudom, ezt a pénzt honnan fogják előteremteni, de minden esetre ők azt figyelték meg, hogy illetve végeztek egy kutatást az ügyfeleik között, akik nagyon szívesen gyűjtögetnék ilyen módon a bitcoinokat, mert ez egy lássuk be, ez egy nagyon egyszerű módja annak, hogy egy hétköznapi módon elfoglalt ember bitcoint gyűjtsön napránként, hiszen azért a mai, lássuk be, elég bonyolult bitcoinhoz jutni, hogyha végigcsinálod a teljes azonosítási folyamatot, tárcát nyitsz, meg kell tanulnod, hogy működik, biztonsági szabályokat, stb. Tehát azért van egy ilyen
belépés. Ez ügyes, de a 10% viszont nagyon durva, mert ezek a cashback-ek, ezek ilyen 1-2%-osok átlagosan. Hát
igen.
Egy mezei bankkártyánál.
Én el tudom képzelni, hogy ez egy kezdeti, nem tudom, marketingköltség náluk. Ez egy érdekes dolog. Az is lehet, hogy megvették a bitcoin tizedáron még, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, és akkor azt adogatják. Viszont nem tudom, ez spekulálok most csak, de minden esetre mindenféle bonyodalom nélkül tud így bárki, majd aki Fold kártyát használ, apránként bitcoin gyűjtögetni.
Na és akkor az SMS-es bitcoin küldés az meg hogy működik?
Hát az már itt meghaladta az egész mostani, vagy előző hírben taglalt dolgokat. Ott megoldották, a szükség nagy úr Venezuelában.
Igen, Venezuelában ott akadozik az internet, és ugye a jövő globális pénze internet nélkül nem sokat ér, úgyhogy Venezuelában az egyik tőzsde hozott ki egy olyan szolgáltatást, hogy az ő ügyfeleik a saját számlájuk terhére tudnak SMS-ben egymásnak küldeni, fogadni bitcoint. A mobiltelefon hálózat azért kevésbé akadozik Venezuelában, mint az internet, és akkor így tették azt lehetővé, hogy ennek a törzsének az ügyfelei továbbra is tudjanak a mindennapokban tranzaktálni. Ott, ugye azért a Venezuelában azt kell tudni, hogy ott ezt ténylegesen használják a mindennapokban, ott kevésbé ilyen spekulatív eszköz, tehát nem tudom, Kína, Európa, Észak-Amerika ott inkább spekulatív eszköz a bitcoin, Venezuelában viszont napi szinten használják pénzként, hiszen annyira, tehát még a bitcoinnál is volatilisabb a bolivár, illetve a saját kriptopénzük a petró.
Uh-huh. Oké, Barna, köszönjük szépen. Egy SMS-t, illetve kettőt felolvasnék még neked. Mostanában mindig csak a mozgásokról, meg a találgatásokról szól a bitcoin rész. Nem lehetne a technológia új felhasználásáról beszélni, mint régen időnként, kérdezte a hallgató 5 perccel ezelőtt, majd pedig fél perccel ezelőtt írja egy smiley-val, hogy kár volt panaszkodnom. Az utóbbi 2 hír az ebbe a kategóriába esett szerinte is, úgyhogy köszönjük, de hát ugye ezt megerősítjük, hogy azért próbálunk azért amennyire lehet a technológiai új felhasználásokról mindig besűríteni információkat, és így lesz ezentúl is, ugye?
Igen, abszolút, tehát mindig úgy nézzük a híreket, hogy a befektetőknek is érdekes legyen, illetve azoknak, akiket a technológia érdekel jobban, hogyha egy adott héten több technológiai hír van, akkor arra héten nyilván több technológiai hír jut, tehát de én személy szerint szintén a technológiai híreket szeretem jobban, hiszen azok, amik a hosszú távú értékét tudják mutatni, illetve a hosszú távú fundamentumokat tudják alátámasztani.
Oké, köszönjük szépen, akkor jövő héten folytatjuk. Jó munkát, szép napot!
Ha csak nem jön be Barna holnap a stúdióba, már hogy képletesen szólva, nem tudom, ez még gondolom szervezés alatt áll.
Szervezés alatt, de azt hiszem holnap van, akkor most...
Igen, András ugye, mindent jobban tudnálunk,
úgyhogy. Én most itt előre próbálok gondolkodni, nem akartalak meglepni, és nem akartam itt kulisszatitokat elárulni, úgyhogy ne ijedj meg, majd az ügyeletes szerkesztő felhív, és akkor tisztázzátok ezt a dolgot.
Oké, okay. De hogyha okay. Akkor ezek szerint holnap nagy eséllyel, úgyhogy akkor...
Hát holnap nagy eséllyel készülj arra, hogy akkor elkápráztathatod a hallgatókat hosszabb beszélgetéssel is.
Oké.
Okay. Na, szép okay. Napot. Oké, okay, szia, szép szia.
Szia!
Debreceni Barnabással az online kriptobroker MrCoin.eu alapítójával beszélgettünk a Kriptopédia rovatunkban.
Kriptopédia, a millás reggeli új deviza rovata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
Ha már háztáji, akkor Eisenman Mihály Bőg a Tehén című művét is meghallgathatjuk. Eszi fel nem mehet jazzesítve is, írja Endre, nem a kántor. És,
az nem egy jó szám, azt ne hallgassuk meg.
Nekem nincs meg most így.
Én jazzesítve is pusztítónak gondolom.
Igen, na, sziasztok, ma a szokásosnál is gyengébb a sashegyi adó. Jó, köszönjük szépen, ezt megpróbálunk utána kérdezni. Aztán a szájmaszk borostás szakállás férfi arcon hatástalan, írja a csíkos hátú kis malac. Aztán...
Buktam.
Hát én azt tiédet nem nevezném szakálnak, tehát az, ahogy már elnézést kérek, szóval az egy ilyen, nem tudom, a tízes szakál skálán a fél körülbelül, nem? Tehát miért, te érzel valami problémát a maszk hatékonyságával kapcsolatban?
Nem tudom, én ezt nem értem, hogy miért gondolják, hogy nem hatékony. A Kántor Endrét a múltkor csuklóztattam ez ügyben valami miatt, mert hogy azt mondják, hogy a dús szörzetű arc az vírusos időkben nem a legjobb megoldás, és kíváncsian vártam, hogy mikor lesz majd baba arccal a műsorba ő, de nem hajlott erre a változtatásra még egyelőre. Kíváncsian várjuk, hogy fog-e.
Biztos, biztos. Előbb-utóbb kénytelen lesz, én úgy érzem. Mi támogatjuk. Mi támogatjuk, bármelyik irányt is veszi majd ő. Na, akkor figyelj, ismét kiélheted akkor a Táncdal Fesztivál konferencié vágyaidat. Hogy is volt az, illetve próbálhatod másképpen is, csak ebben a stílusban. Közkívánatra a hallgatók részéről.
Hát az a baj, hogy ha a múltkor felkonferáltam volna, akkor rosszul jártam volna, mert mondjuk felkonferáltam volna Zalatnai Saroltát, és bejött volna Kovács Kati, remélem most jobban sikerül. Úgyhogy a színpadon, a mikrofonok keresztüzében, az utolérhetetlen informáltsággal és remek intonációval rendelkező Czoller Andi!
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.